Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megújult a munkás Szent József tiszteletére szentelt templom Cserépváraján, amelyet Ternyák Csaba érsek áldott meg május 1-én. Prédikációjában a munka jelentőségéről, az ember számára tartást adó jellegéről beszélt. Isten munkatársai vagyunk, mindannyiunk munkája feladata egy lehetőség, hogy az Úr teremtő művét folytassuk, fogalmazott a főpásztor. Bódva Szilason is megújult a 250 éves templom, amelyet szintén az érsek áldott meg május 1-én. Szentbeszédében kiemelte, ha a nap üzenetét egy mondatban akarnánk összefoglalni, akkor azt Szent Pál szavaival tehetnénk leginkább. Bármit tesztek, tegyétek szívből, hiszen az Úrnak és nem embereknek teszitek. Munkás Szent József ünnepén, amikor együtt vagyunk, a munkáról, Szent Józsefről, a munkásról és a munkás fiáról, Jézusról emlékedünk, fogalmazott Ternyák érsek. Orbán Viktor a Fidesz elnöke országjáró kampánykörútja keretében Nyíregyházára látogatott, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő rámutatott, a háborúkban mindig vannak, akik jól járnak, néhányan nagyon meg is gazdagodnak, ez ma is így lenne, ezért van az, hogy Brüsszel támogatja a háborút, de a többség minden háborúban szenved, és ha ez a többség most Európa szerte felemeli a szavát, akkor még elkerülhető a legrosszabb, ez június 9-e tétje az európai parlamenti választásé, fejtette ki. A NATO öles léptekkel halad a korábban közösen felrajzolt vörös vonalak átlépése felé, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, amellett, hogy az Észak-Atlanti Szövetség az ukrajnai fegyverszállításokat és az ukrán katonák kiképzését az eddigieknél szorosabban akarja koordinálni, most 100 milliárd dollárt akar még belepumpálni a háborúba. A NATO főtitkárának erről szóló javaslatát kedden kapták meg első olvasatra a tagállamok. Eszerint a pénznek 5 év alatt kellene összegyűlnie, ami azt jelenti, hogy a háború legalább 5 éves elhúzódásával számolnak, mutatott rá. A nyugati és keleti vállalatok magyarországi együttműködése jó példa arra, hogy a világgazdasági vezetői még nem vesztették el a józan eszüket, és az ideológikus megközelítések nem írták felül teljesen a racionalitás szempontjait, jelentette ki a tárcavezető Párizsban, ahol a gazdasági együttműködés és fejlesztési szervezet miniszteri tanácsának ülésén vett részt. Az OECD is azzal számol, hogy a magyar gazdaság az idejévtől visszatér a növekedési pályára. Az idejévre 2,1, jövőre pedig 2,8%-os bővülést várnak, ismertette a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztési Szervezet kiadványát a pénzügyminisztérium. Az OECD elismeri, hogy az alacsonyabb magyar infláció várhatóan támogatja a beruházásokat és a magánszektor fogyasztását, ugyanakkor kockázatosnak tartják a kedvezőtlen külső körülményeket. Létrejött a közös munka konkrét lépéseinek menetrendjét is tartalmazó együttműködési nyilatkozat a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá tartozó Védelmi Innovációs Kutatóintézet NZRT és a Saab svéd vállalatcsoport között, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, a közös munka a kiterjesztett valóságtechnológiák területére fókuszál. A kormány üdvözli a MOL bejelentését, miszerint szombattól újabb 4 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Jövő heti ülésükön újra tárgyalnak a forgalmazók azon javaslatáról, miszerint ne a régiós, hanem a szomszédországok átlagára legyen a referenciaérték. Újabb rekordot hozott a múlt hónap utolsó napja a nagyobb méretű napelemes rendszerek termelésében, tette közzé az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A negyedórás átlag teljesítményük aznap 00:30-tól 3159 megawatt felett alakult, ezzel egymást követő 3 hónapban dőlt meg az ipari létesítmények termelési rekordja. 340 milliárd forintnyi pályázat indult az egyetemek számára tudományos és innovációs parkok létrehozására, jelentette be az innovációért, felsőoktatásért is felelős államtitkár. Hankó Balázs elmondta, a Neumann János program 3 fő területre fókuszál, az egészséges életre, a digitalizációra és a zöld átállásra. A magyar kormány úgy döntött, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum irányításával a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ alá rendezi a magyar kultúra közgyűjteményi szektorban őrzött tudás tárgyi és szellemi emlékeinek korpuszát, ismertette a kulturális és innovációs miniszter. Az ok a nemzeti közgyűjteményi intézmények feladata, hogy megjelenítsék a magyar örökséget, mondta el Csák János. Megszavazta a Milos Vučević vezette új szerb kormányt a belgrádi parlament. A koalíció a Szerb Haladó Párt, a Szerbiai Szocialista Párt, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint a horvát és a bosnyák kisebbség tagjaiból áll. A magyarok sem miniszteri, sem kormányalelnöki pozíciót nem kértek, államtitkári szinten vesznek részt a Vučević kabinet munkájában. Végül az időjárásról. A folytatásban alapvetően borult lesz az ég, de északkeleten előbukkanhat majd a nap. Ismétlődő jelleggel előfordulhat eső, zápor, néha zivatar is, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Május az Isten szülő tiszteletére szentelt hónapunk, melynek első vasárnapján az édesanyák, utolsó vasárnapján pedig a gyerekek ünneplése, köszöntése ad keretet. Mi is nekik szenteljük mai műsorunkat, melyhez tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A Szentírás nem egy békés könyv, ami meghúzódik valahol a polcon, hanem személyesen provokál bennünket. Máté evangéliumának 15. fejezetében olvasunk a kánaáni asszony Jézussal való találkozásáról. Ebben az evangéliumi részletben azon a mondaton ütközhetünk meg, amit Jézus mondott, amikor az édesanya lánya gyógyulása érdekében hozzáfordult. Hadd lakjanak először jól a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, morálteológus, egyetemi tanár segít értelmezni a történetet, hív együtt gondolkodásra.
Egy pogány asszony fordul Jézushoz, hogy gyógyítsa meg a beteg gyermekét. Nagyon érdekes, hogy ehhez a könyörgő asszonyhoz Jézus először egy szót sem szól. Kínos és kemény Isten hallgatása. Nem csak akkor, hanem ma is. Az okát soha nem tudjuk, de nehéz elviselni. Valahogy mi túl sokat fecsegünk, és azt is várjuk el a mi Istenünktől. Pedig az ő hallgatásának sok oka lehet. Talán, mintha maga Istenünk is vívódna. Nincs a jövő úgy előre megkötve, nincs szigorú predestináció. A jövőből annyi dőlt el, hogy szabad utunk van az Atyához, mindenkit megváltott Krisztus. Talán maga Istenünk is, mintha hagyná érlelődni a szabadságunkat, a belátásunkat. Talán azért hallgat, mert erre a csöndre, erre a távolságra van szükségünk, hogy az első felindulásból felszakadt kéréseinket úgy nyugodtabban átgondoljuk. Olyan súlyosak Jézus szavai a történet végén, történjék veled akaratod szerint. Vajon tényleg jó az nekünk, ha a saját akaratunk szerint történnek velünk a dolgok? Szent Ágoston szerint nem Istennek van szüksége a kérő imára, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy az ő tekintete előtt átgondoljuk, mi is az igazán fontos, mit hogyan alakítsunk. A saját akaratunkra akkor hagyatkozhatunk és vállalhatjuk, ha azt megtisztítottuk, ha azt egyeztettük Istenünk akaratával. Talán a történetben nem is a gyermek a beteg, hanem az anya, és a szót nem szóló Jézus időt hagy az anyának, hogy felülbírálja a gyermekét illető ördögi vágyát. Talán Istenünk azért hallgat olykor, mert többet akar elmondani, mint ami a szavakba belefér. Jézus Urunk földi léte során megértette, hogy az embereknek több kell, mint szavak, jelszavak, vezérmondatok, az embereknek állandó jelenlét kellene. Hát ezért hagyja itt az eukarisztiát. Ezért támad fel és jelenik meg, ezért bíztat, hogy velünk lesz a világ végéig, mert Jézus tudja, a jelenlét több, mint a szó. Igaz ez a szerelmesekre, akik az udvarlás első hevében olyan sokat beszélnek, aztán olyan jó együtt hallgatni, úgy csöndben együtt lenni. Igaz ez a családokra, barátokra, de a haldoklóra is. Nem valamit kell mondani neki, hanem önmagunkat, szeretetünket, Istenünk jelenlétét kell kimondani a mi jelenlétünkkel. Mit tegyünk? Istenünk hallgatásakor fontos a bizalom. Ahogy az evangéliumban ez a pogány asszony is teszi, ott van, nem megy el, vár, kér. Majd Isten megszólal, ha akar, de ahhoz ott kell lenni. Istenünk nem szólal meg gyakran, bocsánat, ő nem nő, de mindig jelen van. Ha pedig megszólal, talán évente csupán néhányszor, akkor azok aranyba vésett drága szavak, drága üdvözítő üzenetek nekem. Azokat, amíg élünk, nem felejtjük el, azokból egy életen át lehet élni. Hát ezt kell kivárni, ezt kell meghallani, ezt kell megőrizni, és ebből kell élni. Krisztus úrunk nagyon keményen szól ennek az asszonynak. A kenyér a gyereket illeti, nem való a kutyáknak. Ez a kemény mondat legalább két síkon érthető. Talán a történetet először is személyes síkon kell értelmezni. Az anya és a lánya közti beteg kapcsolatot kell meggyógyítani. Az anya panaszkodik, gyermekét ördögtől megszállottnak tartja, démoni erők által uraltnak, hát úgy nem bír vele. Talán Jézusunk megsejti, hogy nem is a gyerek a beteg, hanem az anya. Talán nem szereti eléggé, talán más fontosabb neki, esetleg az otthoni öleb, a kutya fontosabb neki. A kemény mondat így azt is jelentheti, a kenyér a gyereknek való, nem a kutyának, azaz a fő szereteted a gyermekedet illeti, a kutyádnak csak morzsa jár. Az asszonynak meg kellene térnie, szembesülnie kell azzal, hogy a gyermekével azért nem bír, mert nem szereti őt helyesen. Mennyi anya küszködik a lányával, kamasz gyermekével, mennyi pedagógus, hitoktató, lelkész küszködik a fiatalokkal. Hogyan forduljunk feléjük? Olyan sokat kellene dicsérni a gyermeket, hogy legyen önbizalma. Minden kamaszodó identitása olyan képlékeny, rászorul minden szeretetteljes megerősítésre. Annyira kellene szeretni, hogy rajongjon az anyjáért, a hitoktatóért, a lelkészért, akkor úgy mindent megbeszélhetnek. Akkor a jó tanácsot és a szigorú szót is könnyebben elfogadja. Korunkban ma igen sok ember szublimál. Keresi a tárgyi világban, a növény vagy állatvilágban a szeretetet. Szeretet ott is van. A mi teremtünk jó légköre átjárja az egész kozmoszt, de egészségtelen, embertelen, ha a felebarás szeretetét megelőzi a tárgyak, az élővilág szeretete. Olyankor rá kell szólni önmagunkra, a kenyér a gyermeket illeti, nem való a kutyáknak. Ne a könnyebb utat keresd, a könnyű szeretetet, mert az csak könnyedén boldogít, nem igazán mélyen. Talán az anya, a szülő a beteg, őt kell gyógyítani ezzel a kemény mondattal, s a lánya, ím milyen csoda, magától meggyógyul. Az anya hazamegy és gyógyulva találja a lányát, pedig szerencsétlen semmit nem változott, ugyanúgy ül ott, mint azelőtt, az anya gyógyult meg, ő látja máshogy a lányát. Egy bencés atya szerint a szülőket kellene egy hónapra úgy bezárni egy kollégiumba, megnevelni őket, s aztán a fiaikkal nem lenne semmi gond. Olykor a szülőt kell gyógyítani. Egy szülő lehet hanyag a gyermeke felé, szeretheti elégtelenül, talán féltékeny a gyermekére, talán csak a terhet látja benne, talán így akarja a kemény életre felkészíteni, talán belevetíti a házastársa hibáit, talán a gyengébb önmagát látja benne, talán mást akart. Sok és bonyolult lehet az ok, ami miatt a szülő nehezen bír a gyermekével. Ilyenkor igaz a régi szalézi atya mondása, egy szalizi atyának panaszkodott a szülő, hogy a rossz úton járó gyermekének gyakran beszél az Istenről, de hiába. És az atya azt tanácsolta neki, itt az ideje, hogy Istennek is beszélj a gyermekedről. Talán a gyermeket gyógyítja meg Jézusunk a történetben, talán a szülőt. Feszült viszonyban igaz, mindig Krisztusunk elé kell járulni, megtisztulni hagyna arca előtt a mi orcánkat, talán engem kell előbb jobban, vagy legalább részben gyógyítani, hogy a kettőnkön múló kapcsolat aztán jobb legyen. És aztán a másikat is oda kell hoznom Krisztus Urunk elé, hogy őt az ő tekintetében lássam. Talán nem is olyan elvetemült, talán a viselkedése csak hangos gesztikulálása a szeretet ésségének. Akiért imádkozom, azzal mindig máshogy bánok. Olyan hálás vagyok azoknak a diákoknak, akik megtanítottak rá, hogy a hangos gesztikulálás, a rosszaság, az igazából nem bűn, az nem gonoszság, hanem szeretet ésség. A gesztikulációk, a színpad mögé kellene látnunk szülőknek, oktatóknak, lelkészeknek, és látni, hogy nem ő ördögtől megszállott, hanem egyszerűen a szeretetre éhes.
Műsorunk folytatásában előbb Áprili Lajos Két út című versét hallgatjuk meg Jászter Beáta előadásában, majd azokat a gondolatokat, melyek e vers kapcsán fogalmazódnak meg egy hívő asszonyban, feleségben, édesanyában.
Áprili Lajos Két út. Októberi tarkafák közt hegyvidéken vitt az utam, s áldott testű ifjú asszony lassan szembe jött velem. Jött a völgy felől pihegve, arca meggyulladt a szélben. Így vitt engem is, mesélte, hegy felé az én anyám. Vitt a hűlő postaréten szívdobogva nagyanyámhoz. Régi tornyú városvégen házikóban érdegélt, télre gondolt, téli fára, unokára és halálra, s várva várta jöttömet. Útra súlyos testű voltam, neki mégis könnyű voltam, mert örömmel hordozott. Vitt az őszben nagyanyámhoz, hegyre forradt házikóba, még november meghozott. Istenem, befurcsa most így, völgy felé a tarkafák közt, holt anyámat én viszem. Viszem őszben és havakban, viszem halkan és titokban, őt se lássa senki sem. Istenem, bekicsi test volt, súly alig volt két karomnak, s most, mint vén zuhant harangnak, mélybe húzó súlya van. Jött a hóhozó november, ő világra hozta testem, én megszülni nem fogom. Harangsúlyú kicsi testét hordozom, csak hordozom. Két út. Az egyik az anyáé, a másik a gyermeké. Mert ahogyan megszületik, attól kezdve folyton el akar menni. 9 hónapig egyek. Megbonthatatlan egység, teljesség, de amint világra jön, és megérzi saját testét, megtanulja saját énnyét, millió kísérletet tesz az elszakadásra. Először csak testben, majd lélekben is. Az anya pedig boldog fájdalommal veszi tudomásul, hogy az ő szeme fénye már ezt is, azt is tudja. Először csak azt veszi észre, hogy jól érzi magát egyedül is a kiságyban, majd 4 kézláb egyre távolabbra megy. Később jár, sőt szalad. Megint később azt mondja, én tudom egyedül, s ezt követi a többi. Jól érzi magát a közösségben, a barátaival szívesebben tölti az idejét. A titkait nem a szülőkkel osztja meg. Az élet az anyák számára feltétel nélküli szeretet, teljes odaadás, lemondás és elengedés. Tudni, hogy meddig tart a főszerep, mikor kezdődik a mellékszerep, később a statisztálás. Királynőből cselédlánnyá. Mindezt a legnagyobb elszántsággal, alázattal és örömmel. Mert bizony az anyát veszem feleségül és az anya a példaképen mondatok sokszor alakulnak át a nekem más a zsánerem és nem akarok úgy élni, mint te mondatokká. De hát ez a világ rendje. És az anyák ezen nem sértődnek meg, mert egyszerre van vajból és gyémántból a szívük. Tudják, mert ők is voltak gyerekek, hogy a szeretet és a csodálat nem múlik el. Csak átalakul. Minden érzés visszatér akkor, amikor ráismerünk magunkban az édesanyánkra. A szavaira, a mozdulataira, a beszédének dallamára. S a fájó az, hogy ez akkor történik meg, amikor ő már nincs velünk. Akkor értjük meg a lényegét mindannak, amit annyi éven keresztül mondott, de mi süketek voltunk, hogy meghalljuk. Akkor jutnak eszünkbe régi emlékképek, mondatok, amit de jó lett volna hamarabb fölidézni. Fáj a gondolat, hogy nem mondtuk neki többször, hogy mennyire szeretjük, és hogy milyen igaza volt, mert minden úgy történt, ahogyan megmondta. Így hordozzuk magunkban, amíg csak élünk. Ugyanolyan boldog fájdalommal, ahogyan ő hordozott bennünket. Viszem őszben és havakban, viszem halkan és titokban. Őt se lássa senki sem. Két út, amely egynek indul, majd elágazik, végül találkozik, s egyként folytatódik. Mi anyák csodás képességet kaptunk Istentől. Kegyelmi ajándékot. Életet kapunk, életet adunk, a testünkkel táplálunk, úgy adjuk oda önmagunkat, hogy közben semmit nem várunk érte cserébe, és ettől határtalan boldogságot érzünk. A nagy boldogság közben azonban lényeges, hogy jól szeressünk, ne legyünk tökéletesek, csak elég jók, ne prédikáljunk, hanem adjunk példát, szívvel és ésszel vívjuk meg a csatát a serdülő gyerekkel. Engedjük el őket, amikor kell, és szüntelenül imádkozzunk, hogy a mennyei atya vigyázza és vezesse a lépteiket. Mert előfordul, hogy letérnek az útról és eltévejednek, de bízzunk abban, hogy visszatalálnak. Mert az anyák imáját meghallgatják, és az anyák könnyeikkel tisztára mossák a gyermekeiket. Így leszünk végül statisztából főszereplővé, s kis cselédlányból újra királynővé dicsőülünk, mert gyermekünk ránk ismer önmagában, s élete végéig hordoz bennünket.
A következő percekben Laskai Anna, dr. Sesztákné Kappanuszki Ildikó és Lőrinc Andrea társaságához szegődünk. Egri nők, édesanyák. Az anyák napjához közeledve az anyaságról, szülővé válásról beszélgetnek, külön is hangsúlyozva a szeretet gesztusainak, a testi kontaktusnak a fontosságát.
Nektek az anyasság az mit jelent, hogyha így csak halljátok ezt, hogy anyának lenni?
Nekem ami először eszembe jut az, hogy vállalni a gyerekeket, és segíteni minden bajukban, bánatukban, örömükben, ott állni mellettük.
Nehéz ezt megfogalmazni, hogy mi az anyaság. Most ugye az jut eszembe az az érzés, amikor ugye az első gyermeket vártuk, és akkor én azt gondoltam, hogy ahogy ez így a nagykönyvben meg van írva, hogy megszületik, és akkor ez a mindent elárasztó szeretet és boldogság. És valahogy azt éreztem, hogy rengeteg feladat, rengeteg görcs volt bennem, félelem, jól csinálok-e mindent, meg tudom-e oldani a feladatokat, és eleinte nem tudtam ezt a boldogító érzést átélni, és ez valahogy fokozatosan alakul ki, azt gondolom a kötődéssel, a sok törődéssel, hogy napról napra én vagyok neki, rám kell, hogy számítson, és valahogy akkor érik meg az emberben ezt, hogy mennyire fontosak vagyunk mi egymásnak, én a gyermekemnek és nekem ő. És valahogy nagyon sokszor hajlamos az ember a mindennapi robotban feladatként megélni a szülői szerepet, mert el kell vinni az iskolába, meg kell csinálni a reggelit, tiszta ruha legyen, és pörögnek ugye a monoton hétköznapok, és valahogy itt kell azt gondolom mindig megállni egy picit, hogy azért a legfőbb feladatunk szülőként az, hogy egy nagyfokú érzelmi biztonságot adni a gyereknek, és ez nem oldódik meg pusztán azzal, hogy a fizikai igényeit kielégítem, meg eljuttatom mindig oda, ahol van, hanem szerintem az, hogy beszélgetek vele, az, hogy meghallgatom, az, hogy tudom, hogy mi foglalkoztatja, kik a barátai. És ezt valahol hallottam, és ezt szem előtt tartom magam is, ami család életünkben, hogy egy gyereknek a normális fejlődése, ez naponta legalább 10 ölelés kell, tehát kell a fizikai kapocs, és hogy nem elég mondani azt, hogy szeretlek, hanem azt éreztetni kell mindenféle módon a gyerekemmel. És azt gondolom, hogy ha ezt pici korban megalapozza az ember, gyökereket ad neki, akkor el is fogja tudni engedni, és biztonsága, mert úgy is visszajön hozzá.
Olyan érdekes dolog, hogy mi nálunk valahogy az alakult ki, hogy összekapaszkodunk, és akkor úgy megöleljük egymást, és akkor vannak ilyen időszakok, akkor mindenki jön, és valahogy a kicsik is már ebben ültek bele, hogy akkor ők is jönnek, és olyan jó érzést, hogy most már öten vagyunk, és körbeállunk, és mi azt szoktuk erre mindig mondani, hogy töltekezünk. Az érzelmi akkumulátorokat is fel kell tölteni, és én nagyon örülök annak, hogy egyre többször szóba kerül ez, akár a neveléssel kapcsolatos cikkek, vagy a családdal foglalkozó programok kapcsán, hogy nagyon fontos az ölelés, a testi kontaktus. De Andi, te szerintem tipikusan ez a simogató, szeretgetős voltál, nem? Neked nem kellett ezt tanulni.
Amióta vissza tudok emlékezni a saját életemre, azóta nekem ez mindig annyira természetes volt. Lehet, hogy ez adódik abból, hogy sajnos az édesanyámat elvesztítettem, és az édesapám próbálta volna mind a két szülői szerepet egyben kinyilvánítani felém, meg hát én voltam a kicsi, a legkisebb, és szerintem ő ilyen szülői feladatból nagyon jól vizsgázott, mint férfi. És nekem ő a példaképpen, mert az édesanyámra kicsit keveset emlékszem. Nekünk ez nagyon fontos volt. Kézen fölmentünk az utcán, minden este együtt voltunk, mesét olvasott, vagy amikor már nagyobb voltam, akkor csak beszélgettünk. Puszi nélkül, vagy tényleg egy ölelés nélkül soha nem telt el egyetlen egy este sem. Annak ellenére, hogy férfi volt, tehát nem az édesanyám, hanem az édesapám, és neki is szüksége volt erre. Én csak hálás lehetek az édesapámnak ezért, amit tőle tanultam, és adhatok tovább a gyerekeknek.
A kerek hosszú asszonyon, olyan renge az életadó sírjához érkezni, angyalt váltak a sírkövön ülve, iszolván hozzá jót mondná, mit keresitek az élőt a holtak között, mit sihatjátok az enyészetetlen az enyészemben.
A most következő elmélkedést Keresztes Szilárd nyugalmazott püspök írta. Címét és témáját Szent Lukács evangéliumából választotta. Boldog a méh, mely téged hordozott. Gondolatait Mohai Gábor előadó művész mondja el.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Üdvözlégy Mária, a Szent Háromság kegyeltje. A magasságbeli ereje megárnyékoz téged. Te vagy az Atya legkedveltebb leánya, akire egyszülött fiát bízta. Isten úgy szerette a világot, annyira szerette az embert, hogy egy embert, egy nőt választott ki, aki fiának édesanyja, szolgálója lett. Te vagy az, akinek az atyai gondviselés minden kegyelmet megadott, minden bizalmat, minden örömöt, minden fájdalmat, minden keresztet, ami kellett ahhoz, hogy édesanyja lehess a világ megváltójának. Te anyai szívvel fejezed ki Isten atyai szeretetét és gondviselését. Te vagy az, aki Isten egyszülött fiának a földi élet sivár körülményei között anyai rajongást, ragaszkodó tiszteletet, melegséget, szeretetet adtál, annak a dicsőségnek emberi mását, amit ő öröktől fogva bírt az atyánál. Te vagy az emberekért aggódó atyának anyai képmása. Te aggódsz fiadért és fiaidért. Te a mennyei atyával mindig visszavárod a tékozló fiúkat. Te vagy az, aki minden eltévedetben a te fiadat, Jézust akarod újra látni, újra alkotni. Úgy jövünk hozzád Mária Pócsra, mint az irgalmasság trónjához, mint az atyának a kegyeltjéhez, akinek könnyein keresztül megérezzük, mennyire szeret bennünket atyánk, az Isten. Te vagy az atya kegyeltje. Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen jegyese. Fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Boldog vagy, Mária, mert a legjobb fiút kaptad. A legjobbat, aki az atyának is a legkedvesebb, az embereknek is. A legjobb fiút, akiben soha nem fogsz csalódni. Ő nem fog egy rossz szót mondani sem édesanyjára, sem nevelőapjára, sem az emberekre, még kínzóira sem. A legjobb fiút kaptad, aki megadja neked azt az örömöt, hogy veled élhet, a vigasztalásod, a támaszod, áldozatod jutalma, szüzességednek virága, anyaságodnak a dicsősége lesz. Fiút kaptál, a legjobbat az emberek között, aki semmi fájdalmat nem fog édesanyjának okozni. Boldog vagy, Mária, mert fiút kaptál, akit szeretni fognak az emberek. Szeretni fogják, mert megérzik benne az atya jóságát, mert megérzik rajta azt a gondoskodást és nevelést, amit az édesanyjától kapott. Szeretni fogják az emberek, mert ez a fiú lesz a kisgyermekek felmagasztalása, a szegények, a bűnösök barátja, a gyengék pártfogója, a világ megváltója. Boldog vagy, Mária, mert te szülted az Isten bárányát, akit majd elveszítenek, elvetnek az emberek, hogy így üdvözítsen minden embert, az egész világot. Boldog vagy, Mária, mert tudtad, hogy ő fogja bírni örökségül az eget és a földet, de azért ő fogja elszenvedni a halált a kereszten. Boldog vagy, Mária, mert akit Betlehemben kaptál, azt húsvét hajnalán visszakaptad. Már nem kisbabaként, hanem a dicsőség isteneként. Már nem az élet elé néző gyenge gyermeknek, vagy az életben meggyötört mesternek a képében, de annak a dicsőségnek a ragyogásában, amelyet Isten küldött hozzánk, amelyben téged is felmagasztalt, amelyben téged is részesített maga mellett a mennyben. Boldog vagy, Mária, mert fiút kaptál, és fiakat kaptál. Minket kaptál a kereszten, hogy ugyanazzal a szeretettel néz ránk, ahogy nézted fiadat, hogy meglásd a mi koszos arcunkon a te drága kisgyermeked ártatlan arcát, hogy meglásd a mi küzdelmeinkben a te Krisztusod kínlódását és keresztjét, hogy anyai karod bennünket is átkaroljon, simogasson, jóságos mosolyod vidítson, könnyeid enyhítsenek. Boldogok vagyunk, hogy anyánknak nevezhetünk téged. Boldog vagy, Mária, mert sok gyermeked van.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Feltámad Krisztus! Valóban feltámadt! Feltámad Krisztus!
ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük a február 8-ai összeállításunkat, melyben a kárpátaljai magyarság helyzetével és a magyar külügyminiszter Ungvári látogatásával foglalkoztunk. Elsőként Berenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének helyzetértékelését hallják. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében a bemondó Domán Vivian.
Kárpátaljai magyarság helyzet épp úgy, mint az egész ország, egy tragikus, hiszen második éve tart a háború, emberek sokasága hal, meg köztük kárpátaljai magyarok is. Országnak a keleti részén rendkívül nagy a rombolás, általános a bizonytalanság, és hát nem lehet kikémlelni azt, hogy mit hoz majd a jövő. Azt hiszem, hogy teljesen nyilvánvalóan az a kárpátaljai magyarság történetének egyik legtragikusabb fejezete. Mondhatjuk azt, hogy elmozdultunk a holtpontról, azonban nekem ezzel kapcsolatban vegyes érzéseim vannak, mert hogyha ezt ilyen gyorsan egy nap alatt vissza tudták csinálni, akkor mire való volt ez a hosszú folyamat, amelynek a következtében ugye belső feszültségek keletkeztek az országba, illetve megromlott a viszony a környező országokkal. Azt hiszem, hogy ez is bizonyítja, de ez az a visszalépés ezekben a kérdésekben, hogy ez a dolog felesleges volt. Azonban azt is el kell mondjuk, hogy bár üdvözöljük és pozitív lépéseknek tartjuk ezeket a kérdéseket, főleg az oktatás és a nyelvhasználat terén, azonban azt is el kell mondjuk, hogy itt még számos olyan dolog van, amit javítani kellene, és hát mi azt elmondtuk többször is, hogy mi azt szeretnénk, hogyha visszaállnának azok a jogok, amelyeket a kárpátaljai magyarság ugye korábban élvezett, és amelyek rögzítve vannak Ukrajna alkotmányában, az ukrán-magyar alapszerződésben, vagy pedig azokban a nemzetközi kötelezettségvállalásban Ukrajna aláírt és a törvényben is elfogadott. Úgyhogy reméljük azt, hogy ez a folyamatnak a kezdete, és még számos olyan lépés fog elkövetkezni a jövőben, amely szélesíti a mi jogainkat és helyreállítja a mi jogainkat. Ez szükséges Ukrajnának az Európai Uniós integrációhoz és a jó viszony megteremtéséhez a szomszédos országhoz. Nem csak az, azt hiszem, hogy ilyen sok nemzetiségi országban a nemzetiségi jogok azok, amelyek meghozzák a stabilitást és a társadalmi békét. Rendkívül fájdalmas esemény volt az, hiszen Bartó József alelnök úr egy nagy űrt hagyott maga után. Egy rendkívül jelentős személyiségről van szó, aki egész életében a kárpátaljai magyarság ügyének az előrevitelén fáradozott. Összen ne felejtsük el azt, hogy az egyetem elvégzése után visszament szülőfalujába, ahol tanár volt, majd iskoligazgató, abban a nehéz válságos időszakban sikerült neki elérni külföldi szponzorok megmozgatásával, más erőforrások megmozgatásával, hogy új iskola épült. Ez páratlan dolog volt, hiszen még a vidéken és egész Kárpátalján a magyar iskoláknak a többsége az éppen düledezőkben volt, vagy pedig visszafejlődött, ott pedig egy új iskola épült Csalánkon. Kezdetén fogva részt vett a KMKS életében, és nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a KMKS-ben munkálkodjon. Például ugye ezt arra visszaemlékszem, hogy lépéseket tett annak érdekében, hogy ő is megkapja a hűségi díjat. Tehát nem a külföldi, vagy akár az országi kitüntetések voltak számára fontosak, hanem az, hogy a KMKS-en belül ismerjék az ő tevékenységét, amit teljesen elismertek. Kiváló vezető volt, nem csak mint iskolaigazgató, hanem későbbiekben, mint a nagyszülősi járási tanácsnak az elnök helyettese, vagy mint a megyei közgyűlésnek az első elnök helyettese. Ezt az ő munkásságát ezeken a posztokon nem csak a helyi magyarság ismerte el, hanem mindenki, akivel kapcsolatba lépett. Na és hát nagyon nehéz lesz az ő munkásságát pótolni, és hát csak megköszönni tudom neki a kárpátaljai magyarság nevében, KMKS nevében is azt a tevékenységét, amit az elmúlt több mint 30 évben kifejtett. Minden nehézség ellenére kárpátaljai magyarság, mint közösség, az fennmaradt ebben a nehéz esztendőben is. Aztán gondoljuk arra, hogy nem zárt be egyetlen magyar osztály sem, egyetlen magyar iskola sem, és gondoljuk arra, hogy működnek a társadalmi szervezeteink, önkormányzatink, és működik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség is. Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség azért jött létre, hogy segítse a kárpátai magyarságot, hogy kiálljon a jogaiért. És ebben a nehéz esztendőkben, épp úgy, mint a múltban, és a KMKSZ ezt véghez tudta vinni. Gondoljunk csak arra, hogy lebonyolítottuk azokat a szociális támogatásokat, amelyek oly fontosak az intézményrendszerünk megmaradása szempontjából, hogy tudtuk támogatni és tudjuk támogatni a kárpátai magyar gazdákat, a kárpátai betegeket, és hát mindenfajta olyan kérdésben, amely a kárpátai magyarság számára fontos volt, hallottuk a hangunkat, és annak ellenére, hogy nagyon sokan távoztak, vagy pedig kényszerültek arra, hogy külföldön maradjanak, a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátai Magyarság is fönnmaradt és működtet intézményeit. A következő év is rendkívül nehéz lesz. Bár ugye fölcsillani látszanak bizonyos fajta esélyek, hogy az Európában, Amerikai Egyesült Államokban, Oroszországban más évüket tartó választások talán változtathatnak a helyzeten, és közelebb kerül a béke, azonban ebben nem lehetünk biztosak. Abban lehetünk biztosak, hogy a kárpátai magyarságnak továbbra is küzdenie kell, épp úgy, mint az elmúlt évszázad során a fennmaradásáért, és a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezt a küzdelmet a megmaradásáért továbbra is támogassa.
Műsorunk folytatásában Ungvárra látogatunk, ahol Dimitro Kuleba ukrán külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter egyeztetett a kisebbségek nyelv kérdéséről, a humanitárius segítségnyújtásról és a nagypaládi határátkelő mihamarabbi megnyitásáról. Elsőként Dimitro Kuleba beszédének fordítását hallgathatják meg.
Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon örülünk, hogy itt láthatjuk ezt a nagy érdeklődést ezen a találkozón, a találkozónkon, és őszintén szerintem elmondani, hogy ez igazolt, hiszen a teljes értékű ország lerohanása óta ez az első találkozó magyar külgazdaság és külügyminiszter első látogatása itt Ukrajnában, és ma rendkívül részletes beszélgetést folytattunk, minden kérdést a két oldalú kapcsolatban minden kérdést megtárgyaltunk. Természetesen az ukrán és a magyar félt is az mozgatja, hogy kölcsönös érdekeink vannak, hogy fejlesztük a jó szomszédi kapcsolatokat, és abból indulunk ki, hogy nincs semmilyen kérdés, amelyet nem lehetne megoldani vagy szabályozni két oldali párbeszédben. Ezért ma én, Péter, Andrij, mi nagyon nyílt megbeszélésünk volt. Szűk körben beszéltünk, aztán bővebb körben beszélt. A fő atmoszfémára ez a nyitottság, a konstruktivitás és az őszintesség. Megköszöntük Magyarországnak a humanitárius segítséget, amelyet adott az agresszió kezdete óta, ami az orosz agresszió kezdete óta nem csak a Kárpátai megyét támogatják, hanem érezhető ez Ukrajna más régióiban is. Megköszöntük, hogy befogadták az ukrán állampolgárokat, a gyerekeket, a sérült katonáink gyógykezelését is megköszöntük. Természetesen az egyik kulcsfontosságú téma a tárgyalásainkon ez a Ukrajna-európai integrációs tagsága, integrálódása. Itt pozitív megoldások vannak, pozitív döntések magyar részről. Ugye kompromisszokat hoztak. 2023. decemberében kompromisszot kötöttek, ugye megnyitották a tárgyalást a tagságunkról. Előttünk más fontos kérdések, problémák megoldása. És ma ezekről beszélgettünk. Abból indulunk ki, hogy Magyarország, amelyik az Európai Unió tagja, leginkább egy európai tag Ukrajna felül, meg leginkább Magyarországnak. Magyarország érdeke, Ukrajna-Európa integrációja. Részletesen megbeszéltük a szektorális együttműködést, a különböző projekteket, logisztikában, a közlekedés fejlesztését, az energetikai projekteket, a pénzügyi piacok projektjeik, szakembereinknől van miről beszélgetnie, és van mind dolgoznia, ezért megállapodtunk, hogy a megfelelő minisztériumaink és hivatalaink szektorális megbeszélést fognak tartani minden egyes projektben, amelyek szóba kerültek, és bemutatják egy úti tervet arra vonatkozóan, hogy a teljesítéséig, amíg a kormány elé kerülnek, és az országaink vezetői elé kerülnek ezek a kérdések. Végül szeretném elmondani azt a témát, amiről leginkább legtöbbet beszéltünk, és senkinek nem meglepetés, ez a nemzeti kisebbségek jogai. Itt el kell mondani néhány dolgot. Először is. Ez a történet, ahogy mondják, szakállas történet, de hogy ne bonyolítsuk a feladatot és a tolmácsok munkáját, ez egy nagyon régi történet. Úgy már egészen visszatekertük a történet az elejére. Megtaláltuk az álláspontot, mind az ukrán, mind a magyar fél, a közös álláspont. Szeretnénk szabályozni ezt a kérdést. Őszintén, jó lelkűen szeretnénk szabályozni. Abból indulunk ki, hogy a mi irányunk az Európai Unió felé, a tagság irány. Megvan a megfelelő oktatási törvény, amely lényegében visszaadta az oktatási rendszert a nemzeti kisebbségek számára arra a helyzetre, amely 2017 előtti állapotok, amikor bevezették az oktatási reformot Ukrajnában, és mi úgy gondolom, hogy tanúsítja, hogy jó döntést hoztunk, hogy a kárpátai magyarok pozitívan értékelték erőfeszítéseinket ebben, és ezt a jogszabályt ma Péter felsoroltam azokat a kérdéseket, amelyeket a magyar fél részéről vagy magyarázatra, vagy pontosításra szorulnak, vagy pótlólagos megoldást különböző szabályozó okiratokban. Megbeszéltük azt, hogy megkértük a magyar felet, hogy a kérdések teljes körét adja át nekünk, ami a nemzeti kisebbségek jogait érinti. Megkaptuk ezt a listát, és megbeszéltük, hogy a két minisztérium, a két külügyminisztérium égisze alatt felállítunk egy bizottságot, amelynek egy egyszerű feladata van. 10 nap múlva be kell mutatnia, a kormányok elé kell tárnia, mindkét kormány elé, konkrét megértését annak, hogy mit és hogyan lehet ebből a listából, amit kaptunk, mit kell megoldani belőle, vagy már szabályozóan annak érdekében, hogy véglegesen pontot tegyünk, és megvilágosítsuk ezt a kérdést. Tehát, ahogy korábban a nemzeti kisebbségek kérdésekben az Európai Unió tagság döntéséről beszéltünk, most szeretnénk két oldalú párbeszédet folytatni, hogy végérvényesen megoldjuk ezt a kérdést, amely elvi alapokon már megvan oldva, az összes nemzeti kisebbség javára, akik itt Ukrajnában élnek, azon belül a magyar nemzeti kisebbség számára is. Ezen szeretnék megállni. Szeretném átadni a szót Péternek, azért, hogy mondja el az értékelését és a zászólását.
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket! Mindenek előtt szeretném megköszönni a vendéglátást Andrénak és Dmitrónak. Örülök, hogy ma sor kerülhetett erre az átfogó és mély témákat érintő tárgyalásra. És nem áll itt közöttünk az az ember, akinek szintén szeretnék köszönetet mondani, de itt van velünk. Viktor Mikitáról beszélek, aki Kárpátalja megye kormányzója. Szeretném itt mindannyiuk előtt elmondani, hogy a kormányzó úrnak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Kárpátalján a magyarok és a többségi társadalom tagjai mai napig békésen tudnak egymás mellett élni. Magyarország álláspontjának a félreértelmezése, az elferdített bemutatása, álhírek terjesztése magyar álláspontról a nemzetközi média egy bizonyos szeletének kedvelt sportága, és ez a tevékenység az élet, a mindennapi élet területén is, nem csak a politikában képes feszültségeket kelteni. És el kell mondjam önöknek, hogy a kormányzó úr teljesítménye nélkül ezeket a mesterséges feszültségkeltési kísérleteket nem lehetett volna kezelni. Ezért amikor két esztendővel ezelőtt, 3 vagy 4 nap azután, hogy itt kirobbant a háború, találkoztam kormányzó úrral a határállomáson Záhonynál, ukrán oldalon, akkor elmondtam neki, hogy Magyarország kormánya kész azonnal megfontolni, és a tudása szerint a lehető legjobban végrehajtani azokat a segítségkéréseket és segítségnyújtásokat, amelyeket a kormányzó úr terjeszt elénk. És ez az elmúlt 2 esztendőben így volt, és így szeretném mindenki előtt megerősíteni azt, amit már megtettem a tárgyaláson, hogy ez továbbra is így van, tisztelt kormányzó úr. Tehát az önnel való személyes együttműködés, a kárpátaljai megyei hatóságokkal való együttműködés továbbra is a magyar kormány egyik nagyon fontos célkitűzése. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Ukrajnában, a mi szomszédunkban lassan 2 esztendeje zajlik a háború. Az elmúlt 2 esztendőben Magyarország álláspontja következetes és világos volt. Mi kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. A háborút elítéljük, és azt szeretnénk, hogyha a szomszédunkban minél előbb béke lenne. Ma reggel, mielőtt elkezdtük a tárgyalásainkat, az ungvári temetőben jártunk közösen, ahol lerúgtuk a kegyeletünket a háborúban meghalt katonák emléke előtt, és ez a látogatás is abban erősített meg, hogy a béke ügyét minél erőteljesebben kell képviselni a nemzetközi politikában. Meg kell sokszorozni az erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy Ukrajnában az emberek végre békében, nyugodtan élhessenek. Magyarország kész ez irányú erőfeszítéseket tenni a jövőben is, hiszen tudjuk, hogy az ember életek megmentése csak és kizárólag békével lehetséges. Az elmúlt 2 esztendőben hazánk történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtottuk és hajtjuk végre, mind a mai napig. Több mint 1 millió menekültet fogadtunk be Ukrajna irányából. A mai napon 5224 ukrán menekült gyermek jár összesen 1558 magyar iskolába és óvodába. A magyar humanitárius segítség Ukrajna 20 megyéjében több mint 500 000 ukrán családot ért el. Folytatjuk a hozzájárulásunkat, fenntartjuk a hozzájárulásunkat kórházak, iskolák, rendelőintézetek felújításához és újjáépítéséhez. 14 000 ukrajnai gyermeknek biztosítottunk táborozási lehetőséget Magyarországon. Az oktatási és egészségügyi témában tett felajánlásaink továbbra is érvényesek. Ahogy Mitro is elmondta, mai napon tárgyaltunk azokról a kérdésekről is, amelyek az elmúlt években súlyos nyitott kérdésként jelentek meg Magyarország és Ukrajna kétoldalú kapcsolataiban. És az, hogy Magyarország és Ukrajna kétoldalú kapcsolatai nem a jó viszonyról szóltak az elmúlt időszakban, hanem nyitott kérdésekről. Ez a helyzet alapvetően azért állt elő, mert 2015 óta lépésről lépésre születtek olyan jogszabályok Ukrajnában, amelyek a magyar nemzeti közösség jogait egyre inkább csökkentették. A tavaly decemberben az ukrán parlament elfogadott egy jogszabályt, amely ezt a negatív spirált kétségtelenül megállította, és ezt mi nagyra értékeljük. Ugyanakkor nekünk van egy kérésünk, talán nem túlzás, és nem veszik tiszteletlenségnek a kollégák, ha az elvárás szót használom ebben a kontextusban, amely arra vonatkozik, hogy a 2015-ben már létezett jogaikat magyar nemzeti közösség tagjai kapják vissza. Tehát azt szeretném itt és most is aláhúzni, hogy Magyarország nem kér extrát, nem kérünk többet, mint ami már volt. Azt kérjük, hogy a kárpátaljai magyar nemzeti közösség azokat a jogokat kapja vissza, amelyekkel 2015-ben már rendelkezett. Ennek megfelelően a mai napon 11 pontban összegeztük magyar kéréseket, köztük például a nemzetiségi iskolai jogállás helyreállítását, a magyar nyelven tett érettségi lehetőségének újra megteremtését, és a magyar nyelv korlátozásmentes használatát a felsőoktatásban, kultúrában, közigazgatásban és a közösségi élet terében. A kétoldalú kormányközi bizottságot azzal a feladattal láttuk el, hogy a konkrét szövegszerű javaslatokban próbáljanak meg megállapodni a lehető leggyorsabban, és azt tárják a két külügyminisztérium, a két kormány elé. Nagyon fontosnak tartom viszont azt, hogy közös határon átnyúló infrastruktúra fejlesztésekről tudtunk eredményes megbeszélést folytatni. Magyarországon 120 millió eurós beruházással a legnagyobb vasúti és közúti logisztikai átrakodó kapacitás jött létre, Ukrajna teljes nyugati határát figyelembe véve. És örülünk annak, hogy az elmúlt időszakban az ukrán gazdasági szereplők egyre inkább elkezdték használni ennek a fényes lütkénél megtalálható logisztikai központnak a kapacitásait. Egy karnyújtásra vagyunk attól, hogy áthathassunk egy új határátkelő helyet a határunkon. Nagy Hódos és Nagy Palát között hosszú, nagyon hosszú tárgyalások vezettek idáig. Tényleg a célegyenesben vagyunk, a belső jogi eljárásokat mindenkinek le kell folytatni, és akkor egy új határátkelő nyílik Magyarország és Ukrajna határán, ami már is tehermentesíteni tudja a most elképesztő leterheltségben dolgozó határátkelő helyeket. Megállapodtunk abban is, hogy Pereksurájnál a közúti, Záhonynál a vasúti átkelési lehetőségeket bővítjük, és megállapodtunk arról a közös célkitűzésünkről is, hogy egy új Tiszahidat építsünk a két ország között. Én köszönetet mondtam az ukrán kollégáknak azért, hogy az elmúlt két esztendőben is megbízható tranzitútvonalat garantáltak számunkra a kőolajszállítások terén. Azt kértem, hogy ezt tartsák is fenn, és arra kértem az ukrán kollégákat, hogy a magyar gazdaság működése szempontjából meghatározó, az ukrán piacon jelenlévő magyar vállalatok számára is a korrekt működési körülményeket biztosítsák. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ma mi azzal a céllal érkeztünk ide, hogy újra tudjuk építeni a bizalmi légkört a két oldalú kapcsolatainkban. Azt gondolom, egyetérthetünk abban, hogy tettünk biztató lépéseket ebbe az irányba. Hosszú út áll még előttünk, sok munkát kell elvégeznünk, de mi a magyar oldalon készek vagyunk ennek a munkának az elvégzésére, ezért készen állunk a további közös munkára. És köszönöm egyúttal még egyszer Mitrónak és Andrénak, hogy a mai napon vendégül láttak itt minket, és még egyszer szeretném a személyes nagybecsülésemet kifejezni Kárpátalja megye kormányzóján.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetével foglalkoztunk, és bemutattuk a magyar külgazdasági és külügyminiszter ungvári látogatását is. További tartalmas időtöltést kíván önöknek a bemondó Domán Vivien, a műsor szerkesztője Grunda János nevében is. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Thank you. Bye.